Köszöntelek szeretettel benneteket, köszönjük a dicsőre csoport szolgálatát. Igazán áldott volt. Gyerekeket elbocsátjuk a gyerekfoglalkozásra. Az én hangom is lassan megjön. Ahogy látjátok is kivetítve, a Filippi levélhez lapozzatok. És a harmadik fejezetben található igéket olvassuk el. Ez lesz ma az ige hirdetés alapja. Filippi levél harmadik fejezet. Tehát Filippi levél harmadik fejezet első versétől fogom olvasni Isten igéjét. Helyeteken ülve kövessétek Isten szavát. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz tevőktől, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, Héber, a héberek közül. Törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam, ő általa nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadás erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd az Isten nektek, de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Kárhozatra jutnak, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyalló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Amen. Az előző találkozáson foglalkoztunk azzal, hogy hogyan őrzi az Isten hatalma a szívünket és gondolatainkat meg Krisztus Jézusban. A képen láttok egy virágzó almafát. Tudomásom szerint ez egy almafa. Még most ilyen nem látszik, csak a virága látszik, és aki szakértő, az meg is állapítja, valaki boldogat látott már ilyet. Javaslom a virágba borult fákat, gyümölcsfákat szemlélni. Akár a zöldelő fákat és a megújuló természetet szemlélni, és kicsit elgondolkodni arról, aki mindezeket alkotta és teremtette, és sok bátorítást nyerhetünk a megújuló természetből, ahogy látjuk az Isten munkáját abban. Ugye, ahogy említettem nektek, amikor az előző találkozáson a 4. fejezetből, a 3. fejezet 2 utolsó versét, a 4. fejezet igét tanulmányoztuk át együtt, hogy Pál ebben a, ennek a levélnek az írása kor Néró császár fogja Rómában van fogságban. Ennek ellenére írja meg a Filippi beli gyülekezethez írott levelét, amit az öröm levelének is neveznek. Ez pedig azért nevezik az öröm levelének, mert mindegy 9-szer szerepel benne, hogy örülni örüljetek kifejezés, ami bátorítás, buzdítás vagy megállapítás Pál részéről. És mindenképpen arra mutat rá itt Pál, hogy ez a lelkület, az öröm, a hála, a lelkülete az, amely Krisztusból fakad a hívő ember életében. Ha a hívő ember a körülményektől függetlenül Krisztusban marad, akkor a Krisztus jelleme, személyisége, indulata fogja betölteni az elmét, szívét, és így szavaiban is ez látszik meg, és ez nyilvánul meg az élete minden területén. Aki szeretné megkeresni az örömre vonatkozó kifejezéseket, annak elmondom. Filippi 1, 4, 18, 25-ös versek, második fejezet, második és 28-as verse, harmadik fejezet, első verse, a negyedik fejezetből pedig az első, a negyedik és a tizedik versek tartalmazzák ezt. Aztán ebben a levélben találjuk az úgynevezett Krisztus himnuszt is, mondom, amit Pál lejegyez a börtönben, amely gyakorlatilag a Krisztus áldozatának nagyságát, dicsőségének, hatalmának nagyságát mutatja be az olvasó számára. A kulcs igeverseket hadd olvassam föl, mert ez is átfogja ezt a levelet, és a tanulmányozott ige szakaszt is jobban érthetővé teszi. Az első rész 6. versében olvassuk azt a nagyon nagy bátorítást, hogy éppen ezért meg vagyok győződve, írja Pál apostol, arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára, bevégzi, befejezi azt. Aztán Filippi 1.21, mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Aztán a 3. és 7. verse, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Majd a Filippi levél 4. fejezetéből, 2 szakasz, a 4. vers, először örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, és a 6. és 7. versek, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ugye ezzel foglalkoztunk bővebben az elmúlt találkozáson, és a 13. vers még, 4. részből, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, ugye? Ezek az igék visszacsengenek, akik már régebb óta tanulmányozzátok az írásokat, többet kívülről is tudtok, és nagyon sok bátorítás jelentett ez már nekünk, így van? Ezek az igék nagy bátorítás jelentettek. Te gondoljatok bele, mindezt egy császári börtönben lévő hívő ember írta ezt a levelet, az öröm levelét. Két helyen is, ugye itt, amit olvastunk, az örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Azt mondja, nem fáradok bele, hogy ezt mondjam, mert valószínűleg ezt mondta nekik ott is, mikor ott járt. Mert ugye korábban nem ismétli ezt az első két részben, tehát valószínűleg arra utal Pál itt, hogy mikor prédikáltam nektek, és ott hirdettem az igét, akkor is ezt mondtam, és most, amikor én börtönben vagyok, akkor sem változott meg az üzenet. Csak azt tudom mondani nektek, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, sőt, ha érdemes szánni időt, elolvasni végig egy husztonban, ha van egy kis időtök, szántok rá időt, az egész levelet olvassátok el végig, és kijön abból, azokból a sorokból az, hogy mekkora bátorítást jelenthet a Pál állapota, hozzáállása, szemléletmódja a hívőknek, és mennyien felbátorodtak, hogy az Istennek van hatalma megőrizni a hívőmet a börtönben is, akkor ne féljünk a börtöntől, bátran prédikáljuk az evangéliumot. Ez lett a hatása Pál apostol hozzáállásának a többiek életére nézve, a többi bizonyságtevő életére nézve. Csíkszentmihályi Mihály, aki neves pszichológus, az ő nevéhez kapcsolódik a úgynevezett flow élmény, az azt jelenti, hogy valamikor olyat csinálsz, ami leginkább illeszkedik hozzád, és intenzíven foglalkozol vele, és átérsz benne sikereket, akkor felszabadul benned az öröm érzet. Gyakorlatilag röviden ezzel foglalkozik, ez egy nagyon híres felfedezése. Ő írja az egyik könyvében, éppen ezzel a kapcsolatos könyvében, a szakdolgozatom kapcsán foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és eszembe jutott, amikor készültem ide ez a idézet. Hadd olvassam föl. 2300 évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította, hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. Míg a boldogságot önmagunkért keressük, az összes többi célunk, legyen az egészség, szépség, pénz vagy hatalom, csak azért fontos, mert feltételezzük, hogy majd az boldoggá tesz bennünket. Arisztotelész óta sok minden megváltozott. Hihetetlenül megnőtt a csillagokról és atomokról összegyűjtött tudásunk mennyisége. A görög istenek tehetetlen kisgyerekek a mai hatalmas erők felett rendelkező emberiséghez képest. Boldogságról alkotott képünkkel kapcsolatban azonban nem sok változás történt az elmúlt századokban. Ma sem értjük jobban Arisztotelésznél, mi is az a boldogság. Ami pedig annak megtanulását illeti, hogy miképpen érhetjük el ezt az állapotot, bizony egy tapottat sem haladtunk előre. Vajon azért van ez, mert az emberiség örökös elégedetlenségre károsztatott arra, hogy mindig többre vágyjon, mint ami elérhető? Vagy azért keseríti meg valami legféltettebb perceinket is, mert rossz helyen keressük a boldogságot? De az öröm és a boldogság azért azt gondolom nagyon összekapcsolódó fogalom. Bennem talán így áll ez össze az öröm, a léleknek pillanatnyi túláradása, a boldogság pedig az öröm állandósult állapota az ember életében, tehát tartósabb jelenléte. Tessék? Aztán John Miltonnak találtam egy idézetét C.S. Lewisnak a Öröm hozzásában című könyvében. Ugye mindig mondtam nektek, hogy könyvet olvastok, emelt óraszámmal olvastatok Bibliát, mert a könyvek a Bibliáról írattak, a Biblia meg maga Isten szava. Ezért azt tanácsolom mindenkinek, ha a könyvet olvas, minél többet olvasom Bibliát, és a Biblia tanulmányozása sokat segíthetnek azok a gondolatok, hogy mások megértettek dolgokat, hogy mások felismertek dolgokat. Ezáltal mi is az ő szemükön keresztül látjuk. Valójában egy könyv olyan, ha egy könyvet olvasol, mint amikor föltesznek rád egy szemüveget, amit az visel, aki a könyvet írta. És az ő szemüvegén keresztül kezded látni ezt a világot. John Milton baptista író költő volt 17. században, Angliában, és a következőt írta: boldog vagy? Ám üdvöd, üdvösséged? Nem biztos? Egy mondat nagyon sokat elárul. Boldognak érzed magad? Nagyon jó, hisz sokan vannak, akik azt mondják, hogy figyelj, én jól érzem magam a bőrömben. Jól mennek a dolgaim, tök jól vagyok. És az üdvösséged? Van örök életed? Tudod mondani azt, ha meghalsz, akkor be fognak engedni a mennyek királyságába? Biztos vagy ebben? Milyen érdekes gondolat ez is, hogy mi is a boldogság? Mi is az igazi öröm? És mi az örömnek igazi forrása? Ahogy említettem már pár gondolatban, azt javaslom neked, kedves testvérem, aki hallgatod ezeket a gondolatokat, hogy a megújuló természetben, a madarak csiripelésében fedezd fel az alkotót, a teremtő Isten szeretetét, az ő nagyságát, és magasztald őt, ezeknek láttam. Tölts időt azzal, hogy észreveszed az Istent abban a világban, ami körülvesz. Vedd észre Istent a gyermek szemének csillogásában. Vedd észre Istent a rügyező fákban. És adj hálát neki. És meg fogod tapasztalni, hogy közelebb kerülsz az Istenhez. Mert ezekben, amikor ezekkel rácsodálkozol, és elkezdesz Istennek hálát adni, az igazság lesz érvényes az életedre, felfelé csoportot most megnéztünk, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. El fog árasztani téged az az öröm, amely ebből a hálaadásból fakad. Állj meg egy kicsit! Ne engedd meg a sátánnak, hogy űzzön és hajtson és rohanj. Ne engedd meg a hamis vallásosságnak, amely el akarja hitetni veled, hogy a teljesítményedért szeret az Isten. Ugye Pál apostol ebben a felolvasott szakaszban részletesen beszél erről a különbségről, amelyet ő felismert. Fedezd fel Istent, csodálkozz rá Istenre. Nagybátyám őzvegyét most temettük el, és jó volt hallani, hogy a haldoklott, és utolsó hetekben nagyon gyenge volt már, de hitben ment el. Unokatestvérem mondta, hogy utolsó napokban is még vágyott arra, hogy lássa a virágot, amely abban a kertben nyílott, amelyet ő ültetett. És vinni kellett neki virágot a ágyára. És utolsó percben is már enni alig tudott, és összekevert az igen meg a nemet, mert volt egy műtétje egy agydaganat miatt, és az igen lett a nem meg az igen. De tudott nevetni. Ágyban fekvő volt, gondozták, forgatták, tapasztokat tettek a testére, morfium tapasztokat, hogy a fájdalma csökkentsék, ami a végtagjében, a testében volt, de tudott nevetni. Súlyos betegségében elmondta az unokatestvére, megállta, mikor megtudta, hogy agydaganata van, megállta a klinikán, és azt mondta, csiripelnek a madarak. Gyönyörű. Úgy, hogy halálos betegségről adtak neki hírt, akkor mondod, hogy oké, 80 év felett van könnyű. Nem vagyok benne biztos. Nem vagyok benne biztos. Hogy olyan könnyű, attól függetlenül, hogy hány éves valaki. Talán azt gondoljuk, hogy az. Bizony bátorító Pál apostolnak az öröme, a körülményektől független Istenre csodálkozásának a öröme. Ahogy ő bátorít másokat, hogy talán azért csüggettek, mert ő börtönben van. Vagy azért csüggettek, ugye, a betegség állapotán már, mert valaki beteg, és fordítva betegkezni, bátorítani az egészségest. Mert telve van Isten szellemével, telve van az Úrral. Bátorítod a téged, amikor gyönyörködsz a természetben, magasztalod az Isten, megállsz egy pillanatra, nem szaladsz annyira, akkor ismerd fel a háladásnak egy csodálatos ajándékát, hogy adj hálát azért, hogy Isten gyermeke lehetsz. Pál több helyen is ad hálát ezért, magasztalja az Istent ezért, hogy legyen része a te háladásodnak, hogy köszönd meg, Istenem, annyira nagyszerű, hogy gyermekeddé fogadtál a Jézus Krisztus a te fiat halála és a bűnbocsánat kegyelme által. Köszönöm neked ezt. Csodálatos vagy. Ahogy újjászületik a természet tavasszal, így szültél engem újjá a te fiad Jézus vére által. Köszönöm neked. Igaz, csak egy bimbózó ügyben mennyi mindent megérthetsz Istenről, ha ismered az ő szavát. Mennyi bátorítást nyerhetünk, ha kinyitjuk a szemünket ebben a világban, és meglátjuk benne Isten munkáját. A Filippi levél első és 6. versében, amit föl is olvastam, mondja Pál az erős bátorítást, éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy akik elkezdte menetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Micsoda bátorítás ez? Amikor a gyümölcsfák virágoznak, reménységed lehet arra, hogy lesz gyümölcs. A gyümölcsfák virága emlékeztessen téged arra, hogy Isten segít téged gyümölcstermésre. Isten munkálkodik az ő hatalma által a te életedben, ahogy megígérte neked ezt. Az Úr az ő igéje és szelleme által gyümölcsözése segíti a hívő embert. Aztán nyilván most nem mezőgazdasági kurzust akarok tartani, nem is én vagyok rá hivatott, mert nem értek hozzá. De azért annyit hadd mondjak, gondoltam arra, egy metszőolós képet teszek ide ki, mert a metszés is azért kell, hogy a gyümölcsfa termőképességét javítsuk. Minőségi gyümölcs teremjen rajta, mert a gyümölcsfa terem egyébként. Tehát ő össze-vissza nő és terem valamit. De amikor a gondos gazda megmetszi, akkor szépíti, hogy még jobb és minőségibb gyümölcse legyen. Így aztán a mi mennyiatyánk is, a mi életünket is megnyesegeti, megmetszegeti. Mindezt teszi azért, hogy ez a munka, amely itt az ígéretben van, hogy elvégzi a Krisztus napjára, tovább menjen életünkben, szívünkben, gondolatainkban. Azt mondja Pál apostol, örüljetek az Úrban, ugye erről múlt héten kicsit többet beszéltünk. Pál nem engedte, hogy Krisztustól és az ő benne nyert kegyelemtől bármi is elválassza őt, az ő szívét. Sem vallásos cselekedet, és abba vetett hamis hit, sem a szenvedés, sem a siker. Ő tudta, hogy az élet forrása Jézus Krisztus. És az öröm forrása az, ha Krisztusban vagy. És amiről most beszéltem egy pár szóban, a megújuló természetben, a virágokban, a gyümölcstermésben, Isten bátorító szavában, arra buzdítottalak téged, hogy Krisztusban találd meg az örömöt ebben az életben. És a Krisztus szemén, szemüvegén keresztül szemléljük ezt a világot. És még akár egymást is. A 8. versben a következőt olvastuk. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba feszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Minden korábbi vallásos teljesítményt kárnak és szemétnek ítélt Pál. Miért is? Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. Nem kicsi dologról van tehát szó. Ez az ismeret nem pusztán tudást jelent, hanem személyes tapasztalatot és bizonyságot, bizonyosságot és bizonyságtételek sokaságát, amelyet átélhetünk. A Krisztussal átért helyzetek segítenek az ő mélyebb megismerésére bennünket. Ha keresed az Urat, és keressük az Urat, találkozunk az Úrral újra és újra, és közel enged magához bennünket. Az ő jelenléte pedig elkezdi megváltoztatni az ember szívét, gondolatait és értékrendjét. A leggyönyörűségesebb dolog azt mondja Pál, a Krisztus jelenlétében élni. Szóval mindaz, ami ahhoz kellett, hogy azt gondoltam, hogy majd az Istennek jó leszek, a szemét, mert én megkaptam az Istennel való személyes közösség áldását. És ebben pedig azt mondja Pál, hogy növekedni, az Isten a Krisztus ismeretében növekedni jó, a megtapasztalások, az Istennek a jelenlét, az ő átélése, az ő szavának hallása által, és az a csodálatos dolog, amikor megnyitjuk a Szentírást, és úgy tudjuk olvasni, hogy Uram, szólj hozzám, nyisd meg a te igédet, lépj elő a te szent igédben, forma engem, a szívemet érintsd meg. És amikor elér az ige hozzád, ugye Jeremiás azt mondja, kedves régen felfedezett kedves igém, ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömet. Kívánom neked az ige üzenetének megújítását, megújító erejét, az Isten jelenlétét, a szent igéje kapcsán, hogy amikor megnyitod a Szentírást, az igét, akkor úgy nyisd meg az igét, hogy közeledni akarja az Istenhez. Hogy keressed őt magát. Ne csak azt, amit mond, hanem őt magát, az ő személyét kerest. És meg fogod tapasztalni, hogy Isten csak előlép a lapokból, és elkezd dolgozni, munkálkodni a te szívedem, és a mi szívünkön, életünkön és gondolatainkon. Mélyebben megismerni a Krisztust. Erre vágyik az apostol. Ezt tartja kiváltképpen való értéknek az életében. Minden más előjognál, származásnál, életének eredményeinél, oktatásnál, tanítatásnál és vizsgáknál, megszerzett érdemeken túl és felül Krisztus tartja értéknek egyedül. Azt mondja, hogy figyelj, én olyan zsidó voltam, aki zsidók közötti zsidó voltam. Én tudtam a zsidó nyelvet, ismertem a zsidó vallást, ismertem Mózes törvényeit, és mindezt meg is tartottam. Tehát az én nem csak zsidó voltam, az héber a héberek közül. Tehát én a mintaképe voltam a hébereknek. De azt mondja, figyelj, ez semmit nem ér, mert az Istenről szól, de én meg az Istennel vagyok. A Krisztusban vagyok, és ez mindennél csodálatosabb. Aztán a 9. verset olvastuk, hogy kitűnjék rólam, ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem Krisztusba vetett hit által az Istentől van igazságom a hit alapján. A saját csökevényes igazságát kidobja, és helyette befogadja a Krisztustól nyert hit általi megigazulást. Azaz a Krisztusban nyert igazságot. Isten engem megigazított, helyretett, megszentelt, megtisztított, a Krisztusban elhívott, kiválasztott, az övé vagyok. Aztán a 10. versben beszél a feltámadásnak az erejéről. Azt mondja itt, hogy megismerem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést hasonlóvá lévén az ő halálához. Azt mondja Pál, ezzel az erővel, amely a fiát feltámasztotta, az Isten így támasztott fel engem is a halálból, a bűn halálából, az életre. És mond ezzel kapcsolatosan egy rendkívül fontos bibliai igazságot, amelyet mi keresztények néha elfelejtünk. A kísértések, a megkörnyékező bűnek terhei, az életek problémái, a hitnek a harcai közepette, vagy a csalódásaink közepette, emberekben, egymásban, Istenben, körülményekben való gondolkodásmód miatt. Megfeledkezünk arról, hogy bár ez a világ a sátán hatalma alá van vetve, de mi, aki Krisztusban vagyunk, szabadok vagyunk a sátán hatalmától. Mi, akik Krisztusban vagyunk, felettünk a sátánnak semmilyen hatalma nincs. Semmilyen hatalma. Mikor a feltámadás erejéről szólít Pál apostol, akkor arról a hatalomról szól, amely újjászüli a hívő embert. Egy új életre, egy új közösségre, egy új országpolgáraként. János a első levelében, az 5. rész 19. versétől így ír. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De mi ugye Istentől vagyunk. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat. És azért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Pál apostol így szól a 26. rész 18. versben, az apostol cselekedetei írott könyvben. Ezért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, ugye emlékezik vissza, amit Istentől kapott küldetést, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és az örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Mit is mond az ige? Hogy akik Krisztusban vannak, a sátán hatalmából Istenhez tértek. A sötétségből a világosságba szabadítattak meg. Tehát bátran kimondhatjuk, hogy a keresztény emberen, Isten gyermekén a sátánnak nincs hatalma többé. Bár ennek a világnak a fejedelme az ördög, de hogy Jézus mondja, feletten nincs hatalma. Mert nincsen én bennem semmi, ami az övé lenne. És ha Jézusban nincs hatalma a sátánnak, akkor azokon sincs hatalma a sátánnak, akik Krisztusban vannak. És minden ellenkező gondolat hazugság az életünkben. Nem férhet hozzád a sátán, nincs hatalma az életed felett. Mert te Jézus vére által megváltott gyermeke vagy az Istennek, így a Krisztusba merítkeztél be, ugye a megtérés újjászületés által, amelyet a víz bevaló bemerítéssel is megpecsételtek már többen közületek, és akik még ezt nem tették, bátorítom, hogy Krisztus követésében tegyék meg, kérjék ezt a lelki pásztoruktól. 11. vers, amit olvastuk, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra, ugye Pál apostol egyértelműen bizonyságot ad arról, hogy ő hisz az örök életben. És ez rendkívül fontos dolog. Amíg távol vagy a haláltól, addig ez nem tűnik annyira lényeges kérdésnek. De amikor a halál közel jön hozzád, és megpróbálja az életedet, akkor ez a hit életmentő. Ezért bátorítalak, hogy ne feledkezz meg erről a hitről a jó napokban sem, hogy ebben a hitben pedig nekünk örök életünk van. A Jézus Krisztusba vetett hitben örök életünk van. Sem a sátánnak, sem a bűnnek, sem a halálnak nincs többé hatalma rajtunk. Ez igazság. Tehát a halálnak a rossz helyen kopogtat, ha hozzánk jön. Hát nincs hatalma rajtunk, mivel az élet szellemének törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál törvényétől, ahogy szintén Pál apostol által a Szentlélek szól a római levélben. Pál nem rejti vék alá, hogy nem gondolja, hogy ő tökéletes. Azt sem gondolja, hogy már a mennyországban lenne. Ezért szintén ugye többeket bátorító szakasz a 12. verstől, ahol azt mondja Pál, nem mintha már elértem volna mindazt, ezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Ugye a megragadásom, mondja Pál, az következménye annak, hogy engem is megragadott a Krisztus. Ezért bátorítalak téged, hogy keressed az Urat. Keressed az Urat a megújuló természetben. Keressed az Urat az ő szent igéjében. Keressed az Urat reggel és este. Nem vallásos teljesítménnyel, hanem azzal a szívbéli nyitottsággal, azzal viszont szeretettel, hogy fölismered őt bármiben ebben a világban, az alkotásában, a teremtésében, a fiában, Jézus Krisztusban, a szent igéjében, a másikban, a másik emberben. Rácsodálkozni, felismerni őt, az ő munkáját, és vágyni, kérni az ő beavatkozását, az ő cselekedeteit, az, hogy mélyebben megismerjük az ő fiát, Jézus Krisztus, amelyet Pál apostol páratlan, nincs hozzáfogható ismeretnek nevez. Pál szívét tehát megragadta Krisztus, és ez a megragadott állapot volt a gyújtópontja annak a folyamatosan végbemenő változásnak, amelyen keresztül Isten Pál apostolt elkezdte formálni, és más emberré tette, mint ami korábban volt. Ezért mondja az apostol, nem vagyok még kész. Még nem vagyok benne a mennyben, tudom. Még az Istennek van munkája az életemen. Ezt én tudom, tisztában vagyok vele. De egyrészt azért nem felejtem el, amit eddig elvégzett, és hálás vagyok érte, és megyek tovább és előre, és nem azon fogok nyomajogni, hogy mit rontottam el. Nem azon fogok évelődni és killódni, hogy mi nem sikerült az életemben. Nem fogok leragadni vagy beleragadni halott dolgokba, hogy hallottuk a bátorítást. Nem fogom ezt tenni. Isten kezébe teszem a dolgaimat. Ha bűn van az életemben, megvallom, és kérem az Isten kegyelmét. Ha kudarcot éltem meg, leteszem az Isten kezébe. Nem vagyok hajlandó a múltban élni. Nem engedem, hogy megfosszon a sátán a múlt dolgaival, vagy a még bennem lévő hiányosságokkal attól, hogy a Krisztus ismeretének páratlan nagysága által abban gazdagodva tovább menjen az életemben az Isten ígérete szerint való jó munkája, amelyet megígért, hogy mire ő vissza fog jönni, el fogja végezni bennem. Hogy fogja tenni? Nem kell nekem ezt kitalálni. Nincsenek erre olyan receptek, amelyeket azt lehet mondani, hogy na így vagy úgy vagy amúgy. Egyszerűen hiszem azt, hogyha ráfigyelek, őt követem, akkor meg fogja találni a módját annak, hogy formálja az életemet. De egy fontos dolog van, keressem őt. Az ő közelébe igyekezzek és törekedjek. Tehát ő az, aki formál, és Pál apostol is erre mutat rá. És Pál ebben az értelemben így érti azt, amit a 17. versben olvastuk, legyetek a követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi nektek erről példát adtunk. És Pál arra is rámutat itt a 18-19. Versekben, hogy mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Kárhozatra jutnak, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami gyalázatuk, mert földi dolgokkal foglalkoznak, és arra törekszenek. Ugye érthetjük ezt az egyházon, a Krisztus testén kívül élőkre, de sokkal fájdalmasabb, amikor azokra értjük, vagy azokról szól, akik benne élnek valamely keresztény közösségbe, magukat kereszténynek tartják, vagy mondják, de testi életet élnek. A testben bizakodnak, vagy a vallásukban, vagy elköstelen, hiteltelen, testies, a vágyaknak kiszolgáltatott életet élnek. Erre mondja Pál apostol, sírva mondom, azt mondja, nem öröm ez nekem, sőt, bárcsak megtérnének, de azt mondja, el fognak kárhozni. Mert testben bizakodnak, és nem Jézus Krisztusban. És a legmegdöbbentőbb az, ami ebben a Pálnak a szavaiban benne van, hogy a vallásos ember, aki a vallásos merevség, a szokások, az emberi teljesítményből elérhető szentségben gondolkodnak, és azt hiszik, hogy emberi teljesítménnyel lehet valami olyan életet élni, amire azt fogja mondani az Isten, hát figyelj, ezt a licenszet megveszem az angyaloknak. Te már annyira szent vagy, hogy itt a mennyországban nem is tudom, hogy beférsz-e. Kell neked egy nagyobb helyet csináljunk, valami különleges ilyen múzeumot, amelyben ki fogunk állítani téged, hogy te már annyira szent vagy, hogy nagyon. Pál apostol a szentséget úgy érti, hogy Krisztusban vagyok. A Krisztus kegyelmében vagyok. És ez az, amely oly hatása van az életemre, hogy gyűlöletessé teszi számomra a bűnt. És nem okoz örömet számomra a vétek. És nem hagy nyugodni a bűn, amikor Isten ellen lázadok. A legnyomorultabb dolognak tartom azt, amikor emberek nem értenek valamit az életükben, és a forrástól vágja őket a sátán. És Isten ellen kezdenek lázadni. Istent okolják, ahelyett, hogy megtanulnák azt, amit Jézus mond. Nézzetek fel én rám. Aki gyalázatot szenvedtem el a ti bűneitek miatt, hogy ti a lelketekben el ne csüggedjetek és el ne fáradjatok. Nektek pedig azt mondom, ugye a Zsidókhoz írt levél 12. részét idéztem szabad fordításban, nektek pedig azt mondom, hogy nem álltatok még ellen a vérig. És már problémáztok. Hát hol van köztetek olyan, akinek mártír halállal kellett szembenézni, és azt mondani, hogy nem tagadom meg az Urat? És már nyavajogtok? Hát Isten nevel benneteket, és lehet azért történnek életetekben dolgok, mert Isten akar valamit kivenni az életetekbe, vagy akar éppen betenni. Én éltem át olyan szorult helyzeteket, amelyben azért voltam benne, mert az Istenről, mint atyáról rossz volt a gondolkodásom, a személyes életem egy bizonyos területére nézve. És nem tudott odaférni az Isten az életemnek azon a területéhez, mert nem bíztam benne. Egy rossz gondolkodásmód miatt, az Istenről van rossz gondolkodásmód miatt. És Istennek ezt kellett először segíteni, hogy kigyógyuljon az életemből, és elkezdjek benne úgy hinni, mint amilyen ő. Legalábbis ahhoz közelítve. És így szabadította fel az életemben ezt a területet, tette ezt kegyelméből, áldással, mások segítsége útján, de mindenképpen összedolgozott minden arra, ugye a hívő ember javára, hogy felismerjem azt, hogy Isten másképpen viszonyul, mint amit én Istennek gondoltam életem azon területén. És ő nem olyan. És ebben a felismerésben nyertem szabadulást az Istentől. Azon felül pedig a gonosz is munkálkodik ebben a világban, hiszen a világ a gonosz hatalma alá van vetve. Tehát nem lehet azt mondani, amikor megölnek gyerekeket, pusztítás van, felborul a természet rendje, akkor azt az Isten cselekedte. Amikor az ember vétkének következménye, vagy a gonosz munkájának következménye az, aminek sokszor szemtanúi leszünk, vagy vagyunk. sokat élek másképpen, Péter az örömmel kapcsolatban így fogalmazza meg az 1 Péter 3.10.12-ben. Azt mondja, mert aki szeretne örülni az életnek, ki szeretne örülni az életnek? Hát ez egy teljesen normálisak vagytok. És jó napokat látni. Ki szeretne jó napokat látni? Hát ez csodásak vagytok, tényleg. Teljesen normálisak vagytok, látom. Depresszió otthon hagyva. Ne is jön vissza. Na azt mondja akkor Péter, óvja a nyelvét a gonosztól. És ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Na most itt nem az Isten káromlásról van ám itt szó. Ebben a két kifejezésben. Nem arról van szó, hogy valaki káromolja az Istent, vagy egy istentelen ember. Nem csak erről van itt szó. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse, és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Ugye maga a gonosz, a jóvja nyelvét a gonosztól, a rossz beszédtől, a gonosz beszédtől, a romlott beszédtől, a züllött vagy gyalázatos beszédtől óvja, a károstól, az ártalmas beszédektől, amikor magára kimond ártalmas dolgokat, Istenre kimond ártalmas dolgokat, emberekre kimond istentelen, káros dolgokat. Óvjad a nyelvedettől, azt mondja Péter által a Szentlélek. Az értéktelen beszédektől, azaz a hiába való beszédektől. Most felteszem a kérdést, hogyha hiába való beszédektől tartózkodnánk, mennyivel csökkenne a mennyiség annak, amit beszélünk? Ugye emlékeztek, a szűrőről múlt héten beszélgettünk, hogy milyen szűrők. Mi az a szűrő, amelynek az elemei, ugye ott vannak az igében, aztán a hitvány beszédtől, az alkalmatlan, oda nem illő, az ügyetlen, a gyáva beszédtől, és sorolhatnánk. Az álnokság pedig ravasság, álnok, csel, csapda, csalétek típusú, csapdába ejtő beszédek, amikor nem egyenesek vagyunk, nem világosan beszélünk, amikor úgy virágnyelven próbáljuk behúzni a másikat a csőbe, vagy utalgattunk dolgokra, ahelyett, hogy egyenesen, tisztán, szeretettel megmondanánk dolgokat. Ugye azt mondja, ha szeretné jó napokat látni, sörülni az életek, akkor óvd a nyelved ezektől. Nyilván hogyan fogod tudni óvni a nyelvet ezektől? Hát az elmúlt alkalommal beszéltünk, ha a szívünk megváltozik. És a gondolkodásunk elváltozik Krisztus hasonlatosságára. És nem hagyhatom ki a 4. rész 20. versét, ahol ezt olvassuk, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön öröké. Amen. Ezt mondja Pál. Hálás, ugye Pál a gyülekezetnek, itt előtte hálát ad azért, hogy a gyülekezet ez a akkori Macedóniának nevezett területen lévő filippi gyülekezet, ugye a Görögország területén található filippi városa, egyszerűen azt az indítatást vették a Szentlélektől, hogy Pál Tesszalonikában és távoli városokban hirdette az evangéliumot, és azt mondják a testvérek, a börtönöl, meg Lídia, meg a többiek, nem feltétlenül nagy gyülekezetekkel gondolni, figyeljetek már ide, segítsünk Pálnak, küldjünk neki adományt, amivel segítjük az ő misszióját és szolgálatát. Csak fognak valakit, a gyülekezet egyik előjáróját, és elküldik vele az adományokat, és akkor Pál megemlékezik erről, azt mondta, nagyon jól esett. De higgyétek el, hogy nem erre vágytam én, hogy ti adjatok nekem valamit, azt mondja, én megtanultam szűkölködni és bővölködni. És hát igen, igazatok van, jókor itt az adomány, mert éppen most azért nehezen voltunk. Itt a missziós út kapcsán. És nagyon jókor jött, Istentől jött az adomány. És akkor erre mondja, mikor erről megemlékezik, hogy de minden dicsőség az Istené. Az is, hogy ti adtatok, az is, hogy mi ismerjük egymást, az is Isten munkája megy előre. Mindenért Isteni a dicsőség. Ez egy evangéliumi lelkület, hozzáállás, amikor nem az emberek, nem a cselekedetek, nem az emberi teljesítmény, hanem az Isten dicsősége kerül középpontba. egy egészséges új szövetségi gyülekezetben az emberek az Isten dicsőségét keresik. Isten dicsőségére akarnak élni. És nemrég említettem itt nektek a dicséretnek a palástját, vagy köntösét. Érdekes kép ez, palástja betölti a templomot, mondja Ézsaiás próféta könyvének 6. részében az írás. Ez egy királyi palást, és valószínűleg, hogy emiatt is lett a királyi palástok, milyen praktikus is volt. De ugye ezek a palástok, ha visszaemlékeztek, ilyen súlyos, nehéz, jól értelembe vett, nehéz anyagból készültek, és szinkronban van ezzel a héber dicsőség kifejezés, a kabód, amely súlyt is jelent, és amikor az Isten dicsőségét kezdik keresni az emberek, bármilyen szolgálatban, a család életükben, a munkájukban, Isten dicsőségére akarnak élni, Istennek ez az erőtes jelenléte elkezd leszállni, megnyilvánul az életükön. Amikor Isten dicsősége megjelenik valahol, annak hát szinte egy lélegzett elállító hatása is van. Olyan erőteljes, akik átértetek már valamilyen mértékben, ki jobban, ki kevésbé Isten jelenlétét az életükben. Szóval tudjátok, miről beszélek, hogy még a levegőt is alig vesz az ember. Piheg az ember Isten jelenlétében, mert annyira rászállt az Istennek a jelenléte, a szelleme, olyan erőteljesen belépett Istennek egy olyan közösségébe, ahova nem járunk minden nap. Tesszük a dolgunkat, megyünk az életbe, teszünk dolgokat, és néha kikerülnek a gondolataink középpontjából. Kikerül a gondolataink középpontjából, hogy Isten dicsőségére éljek. És Isten dicsőségét keressem a dolgaimban, a beszédemben, a viselkedésemben. Isten dicsőségére tenni. Mennyire megváltoztatja akár a zenéjének szolgálatunkat, ugye, amikor Isten dicsőségét keresem. Mennyire megváltoztatja az anyának, az apának a szolgálatát a családban, amikor Isten dicsőségére akar élni, cselekedni. Mennyire megváltoztatja a diáknak a hozzáállását tanáraihoz az élethez, ha Isten dicsőségét akarja bemutatni. Annak a dicsőség akar élni. És keresi az Urat. Uram, dicsőítsd meg a te nevedet én rajtam keresztül. Emlékszem az említett esemény kapcsán, azt mondtam az Úrnak, Uram, és nagyon nagyszerű ez, hogy ne engedd meg, hogy szégyent hozzak a nevedre. Dicsőíts meg a te nevedet, hogy megszabadítasz engem ebből a helyzetből. Nem szeretnék gyalázatot hozni a te nevedre. És a Bibliában, Ószövetségi íratokban is visszatér ez a gondolat. Egyébként, és ha valaki meghallgatta, most eszembe jutott a vertikális gyülekezetnek, éppen van Isten dicsőségéről, most eszembe jutott egy előadás, amely nem régen volt az egyházunkban. Javaslom meghallgatni szabad időtökben ezt a sorozatot, szerintem rendkívül hasznos, jó gondolatok. Amit én kettőt hallgattam eddig meg, hogy tudtam meghallgatni, az mind a kettő nagyon hasznos, inspiráló gondolatokat, bizonyságtételek is mind, ami ott elhangzik. Tehát egész hosszú videók vannak, de ezt azt gondolom, javaslom Isten igének ezt a tolmácsolását meghallgatni. Szóval Isten dicsőségét keresni az életünkben, az, ami csodálatos és valami óriási nagyszerű dolog. És Pál is azt mondja, hogy amikor látom az életeteket, látom, hogy ti viselkedtek, hogy felém visszanyúltok, azt mondom, hogy ez Isten dicsőségére van. Hogy nem ilyenek voltatok egykor. És most ilyen, Isten kimunkálta bennetek, mert ott van bennetek az Isten szeretete, és azt mondja, attól az Isten cselekedte veletek, hogy föltámad bennetek ez a vágy, hogy adakozzatok. Azon felül, ami a helyi gyülekezetnek szüksége. Adakozzatok azon túl, és támogassatok azt a missziót, ami nem is a ti városotokban van, de az Isten országának missziója. Mert Isten dicsőségét keresitek. Nem a helyi gyülekezet dicsőségét. És mi is, amiért előtt állunk, ez rendkívül fontos szellemi igazság. És mondtam is az Úrnak, Uram, a neved tiszteltére akarunk épületet emelni ebben a városban. Dicsőíts meg a te nevedet ezzel az épülettel. Ne, te szerezd magadnak dicsőséget! És visszaemlékeztem egyszer, amikor az avatásom volt 1996-ban, a szolgálató avatásom, akkor kaptam egy igét, hogy be fogod fejezni az Úr házának építését, amit Salamonnak ígér. Az Isten érdekes, hogy azt az igét kaptam az egyik nagyon hozzánk, nagyon közel álló testvértől, és úgy, mert mindig bennem volt, hogy egyszer majd megadja Isten, hogy az ő neve tiszteletére építünk majd templomot is. háza. De ez nagyon fontos, a szellemnek a szabadsága akkor lesz az életünkben, ha Isten dicsőségét keressük. És Isten dicsőségét keresve Isten erőforrásaira számíthatunk, mert ő a nevét meg fogja dicsőíteni. És az embernek a szíve szelleme megnyugszik. Hittel, reménységgel tel meg. Kiűzi belőle az aggodalmaskodást. Ugye? Ahogy az elmúlt találkozáson beszéltünk róla, nem tudok elvonatkoztatni attól, Isten békességet tölti be a szívünket, mely minden értelmet meghalad. Mely megőrzi szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A Filippi 1:8-ban így szól az ige, mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek az igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Csodálatos ima, egy imádság Páltól, a gyümölcstermés, amit láttok ott képen, hogy még virágzik, de azt mondja Pál, hó, annyira jól látni, hogy munkálkodik bennetek az Úr. Imádkozom értetek, hogy vigye tovább Isten ezt a munkát az életetekben, hogy gazdagon teremjétek a Szent Szellemtől való gyümölcsöt az életetekben. Az ő szeretete és kegyelme, áldozatának nagysága ragadta meg Pál szívét, és formálta át lelkületét, és ezt mutatja példának, kövessetek engem, azt mondja Pál, legyetek az én követőim, miképpen én is követem a Krisztust. A Filippi 3:12-ben olvastuk, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy megragadjam. Mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. És zárja ezt a szakaszt, amit olvastunk egy bizonyságtétellel. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja mi gyalló testünket, azzal az erővel, amelyen maga alá vethet mindeneket. És a Zsidókhoz írtevé 6:19-20 zárásképpen, ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ez az Isten szent jelenlétébe, ahová elsőként bement értünk, hogy az ő vérével Jézus, a Melkisédek rendje szerint való főpap, aki főpap lett örökké, ugye bement Jézus Isten szent jelenlétébe az ő vérével, azért, hogy mindazok számára, akik ezen a földön élnek, bűnbocsánatot szerezzen, a lehetőségét megszerezze, és mindazok, akik hisznek ő benne, ezzel élni is tudjanak. Amen.